Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amint keresi az örökkévaló a mi szíveinket ezen a mai vasárnapon, azzal az igével, amit írva találunk Jeremiás próféta könyve 4. részének az első 4 verseiben. Istennek szent ígéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom az 4. rész első 4 verseiből. Hallgassuk figyelemmel és lelki alázattal. Ha visszatérsz, Izrael, ezt mondja az Úr, hozzám tér vissza, és ha eltávolítod a te utálatosságaidat előlem, és nem ingadozol, és ígesküszöl, él az Úr, hűségben, egyenességben és igazságban, akkor ő benne áldják majd magukat a nemzetek, és benne dicsekszenek. Mert ezt mondja az Úr Júda és Jeruzsálem férfiainak, szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek a tövissek közé. Metéljétek magatokat körül az Úrnak, és távolítsátok el szívetek előbőreit, Júda férfiai és Jeruzsálem lakói. Eddig Istennek írott igéje. Krisztusban szeretett testvéreim, egy mozgalmas korba csöppenünk bele Jeremiás prófétával együtt a Krisztus előtti 7. század utolsó 4. századának éveiben, amikor is az asszír birodalom romjain növekedni kezd egy új birodalom, amely még ekkor a próféta szolgálatának kezdetén nem látszódik, viszont már érezhető ennek a hatása Júda mindennapjaiban. Ismerjük a történelemből azt, hogy az asszír birodalom fővárosa Ninive, a Bibliából is ismert Ninive Krisztus előtt 612-ben esik el a Méd és a Perzsa és az új a Méd és a Perzsa seregek támadása nyomán, de nem sokára az új babiloni birodalom nő fel ennek a romjain, de a központban, így mondanánk ma, katonai puccsal hatalomra került új birodalom az elitje, illetve az a hatalmi koncentráció érezteti a végeken is a maga hatását, és Júda, amelyik ennek a birodalomnak a perem területén fekszik, az akkori két nagy világbirodalomnak a határán, Asszíria és Egyiptomnak a határán, óhatatlanul érzi, hogy a központi hatalomnak a meggyengülésével valami változás áll be. Azt is mondhatnánk, hogy egy kegyelmi idő, amely ajándékként belehull a perem területeken lévő országoknak az életébe is, így Júdának az életébe is, és történik is egy nagy kísérlet Krisztus előtt 625-ben az akkori júdai király Józsiás egy úgynevezett kultuszreformot hajt végre, amelynek az a lényege, hogy a jeruzsálemi templomba befalazott tekercset megtalálják egy felújítás során, és ebben a tekercsben, ennek a tekercsnek az alapján, amelyik az Isten törvényét tartalmazza, megtisztítják a jeruzsálemi templomot, megtisztítják az Isten tiszteleti rendtartásaikat, és egy nagy remény van arra nézve, hogy elindul egy tisztulás, hiszen már nemzedékek óta átvették a környező népeknek a bálványait, és beépítették a hétköznapjaikba az Isten népének tagjai, azok, akik megmaradtak, és a próféták, akik időről időre Jeremiás kortársaként például Habakuk is fellép, és még mások, Náhum próféta, mind-mind ez ellen emelik fel a szavukat. Hiszen testvéreim, a bűn az valahogy úgy van, mint a mesében a farkas, amikor kívánkozik be a kismalachoz, hogy először csak az egyik lábamat enged be, és nem is tűnik fel, aztán a másik lábamat enged be, aztán az elsőt is, aztán a többit is, és beszeletne ugorni. Valahogy így van a bűn az embernek az életében, nem veszük észre, hát nem olyan nagy, eltérünk egy kicsit az Isten törvényétől, hát az élet kényszerében meg kell nekünk tenni, csak tudni kell, hogy egy másik nemzedék már természetesnek fogja tartani ezt a kicsike eltérést, aztán egy következő már a nagyobb eltérést, és valahol a végén elvesz az eredeti igazság. Mint ahogy itt is befalaszták a törvényt, olyan jelképes. És úgy nőttek már fel nemzedékek, érdekes módon Jeremiásnak az ige hirdetései erről szólnak, ha valaki végigolvassa ezt a prófétai könyvet. Hogy eltértetek régóta nemzedékek óta az Isten útjáról. És akkor jön ez az említett kegyelmi pillanat. A szabadság, ahogy megjelenik, annak a külső kereke. Belehull a szabadság ennek a népnek az ölébe, és mit tudnak kezdeni vele? Hát nem sok minden. Mert érdekes módon, mikor a külső keretek megváltoznak, valahogy olyan nehezen megy ez a belső megújulás. És éppen ez az, amit tapasztal a próféta, hogy van egy külső lehetőség, és hiányzik a belső, a megújított Isten kapcsolat. Pedig mennyire szükség lenne, ilyen szép képet olvasunk testvéreim a harmadik részben, a felolvasott igét megelőző részben. Azt mondja Isten az ő népének, hogy úgy szeretnék veletek bánni újra, mint a fiaimmal. Szeretnék nektek a legdrágább földet odaadni, és szeretném a legékesebb örökséget, szó szerint így van benne, nektek adni. És még egy képet használ olyan szépen Isten Jeremiás prófétán keresztül, ugye azt veti az ő népének a szemére, a korabeli joggyakorlatra hivatkozva, hogy soha nem történt meg olyan, hogy egy asszony elhagyja hűtlenül az ő férjét, és az én népem mégis, még a pogányok sem tették meg azt, amit megtett az én népem, hogy elcserélt engem az élő Isten. Hát a más, a pogányok legalább a pogány isteneikhez ragaszkodnak, és az én népem engem az élő urat felcserélt hamis bálványokkal. Az én népem megtette azt, amit nem tettek meg a pogányok. A 20. századnak az egyik legnagyobb ószövetség kutatója, Gerhard von Rad, leírja, illetve felhívja a figyelmet arra, hogy Jeremiás prófétának a munkásságára két tényező hatott. Az egyik az a történelmi, mondanánk ma a politikai konstelláció, amit érintettem az ige hirdetésnek a kezdetén, a másik oldalon pedig egy teológiai hagyomány, amelyben felnőtt. Hiszen tudjuk, benne van az ő könyvében, hogy ő Anatótban született, egy papi családban, ez olyan 7,5 kilométerre van északkelet irányba Jeruzsálemtől, viszont már nem Júdához tartozott ez, hanem ez a Benjamin törzséhez tartozott, és egy teljesen más hagyományban nőtt fel a próféta. És azért válik érdekessé, testvéreim, ennek a háttérnek az ismerete a mi számunkra, mert az ő hagyománya más, mint a júdai hagyomány, mint a fővárosban, ami van, ahová felkerül a királyi udvarnak a közelébe. És nagyon érdekes, ahogy a történelemnek a kihívásaiban az ő hagyománya szembesül egy másik hagyománnyal, amely ott van Jeruzsálemben, és szembesül a történelmi jelenvalósággal, ami alól senki, de senki nem vonhatja ki magát. Nagyon érdekes, hogy hogyan találkozik az örökkévalóval az, amit hozunk magunkkal, ebben a gyülekezetben ki tudja, hányféle hagyomány van benne, ki hozott magával valamit. Itt talált egy újat. Volt, aki református hagyományt, volt, aki talán egy másik vallási háttérből, volt olyan, akinek gyerekkorában nem adatott meg az, hogy érintkezzen bármilyen hagyománnyal, és akkor most belekerülünk valamibe. És néha az embernek ebben a régi hagyományával felállva kell szembesülnie azzal a valósággal, ami itt van, a történelem forgásában, ami részben hagyomány, de tudjuk, hogy ennél többről van szó. Az Isten örökkévaló jelenléte az, amely újra és újra megkérdezi mindazt, amit hoztunk. Részben az, amivel találkozunk, a másik pedig az örökkévaló ige. Mert megérint bennünket, testvéreim, És amikor megérint az ige, akkor igazából feltevődik a kérdés, hogy a hagyományok változásában vajon az Isten népe ma hogyan van azzal, hogyan áll azzal a hűséggel, amelyben újra kellene fogalmaznia magát az úgynevezett posztmodern korban, mondanám én a posztateista korban, hiszen 200 év óta az ateizmus jelen valóság ideológiai szinten, ami európai létünkben. A hagyomány mire jó? Testvéreim, mindenek előtt arra, hogy súlypontokat helyezzen el az életünkbe, és tudatosítsa, hogy semmi sem állandó. Egy valaki állandó, Isten és az ő örökké valósága és az ő igazsága. Jeremiás próféta a jeruzsálemi hagyománnyal és a, hogy is mondhatnám, hogy a politikai, a történelem formálódás közelségében szembesül azzal, amit hozott otthonról. És az ő számára a nagy kérdés, hogy az Isten megszólításában, amikor őt elhívja, amikor megérti ezt a hívást, vajon tud-e valami újat, valami érvényeset mondani, a megmaradás igéit tovább tudja-e mondani ennek a népnek? Azokat az igéket, amelyben lelki megújulássá lesz, amelyben jövő kínálkozik az Isten választott népének. És itt hallottuk az igéből, azt mondja, egy új kezdetre van szükség. Kezdjétek el újra! Törjétek fel új ugart, olyan területet, amely még nem gazosodott el az életetekben, a szívetekben. És térjetek meg. Szembesüljetek az új időknek a kihívásaival, és ennek az első lépése a megtérés. Az Istennel való kapcsolat új és időszerű megérése. Nem az, hogy milyen volt rég, olyan szívesen hivatkozik az ember a régi dicsőségre. Ez a nép is folyamatosan arra hivatkozott teológiai érvelésében is, hogy ő szövetségben állt az Istennel, és megélte ezt a szabadítást. Megélte az Egyiptomból való szabadítást, a Sínai-hegyi szövetségkötést. Csak hogy a jelene nem erről beszél. A jelene arról beszél, hogy Istennek igazságát, a jogosságot, ahogy hallottuk itt Jeremiás prófétánál, elfette az életnek a valósága, és az az élet, amit élnek, nincsen összhangban azzal, ami az Isten igazságában benne van. Jeremiás prófétának a benyáminita hagyományában benne van a szabadítás és a szövetségnek a tudata, és ő szembesül egy új élethelyzetben, hogy ez mennyire nem érvényes ma már. Mert most veszedelem van. A könyvnek az elején beszél arról, hogy valósan készül egy veszedelem, észak felől jön ez. Még nem tudja ő sem, hogy kicsoda lesz, tudjuk mi később, tényleg onnan jön a veszedelem, amely elpusztítja, mint egy bő 3 évtizeddel később ezt az országot. De egy valamit tud, hogy ez a veszedelem Istenben oldható fel. És ezért mondja, térjetek vissza, térjetek meg. Egyetlen lehetőségetek van elkerülni a veszedelmet, az, hogy visszatértek az Isten útjára. Újra Isten legyen életeteknek a középpontja. És a ti viszonyulásotok ne legyen se a keleti birodalom, se a délnyugati birodalom, se az asszírok, se az egyiptomiak. Mondanánk ma, a ti viszonyulásotok ne a világ és annak értékrendje legyen, hanem Istennek az igazsága legyen. És akkor van jövendőtök, és meg fogtok maradni. Hányszor fordítva van ez, testvéreim? Ma is rajta kapjuk magunkat, mint Jeremiásnak a kortársai, hogy a viszonyulásunk az a világ, és nem az Isten örökké valósága. És az ember mindig megmagyarázza, hogy Istennel miért nem tudja olyan hűséggel tartani a kapcsolatot, közhelyeket mondja, hogy nincsen idő. Meg hogy elfoglaltak vagyunk, mert a család van együtt hétvégén, csak akkor van együtt. Biztos, hogy nagyon sok igazság van benne, de érezzük-e, hogy mennyire eltávolodtuk, és elkezdjük a világ felől magyarázni ennek a rohanó életünkkel és sok minden mással, hogy miért nem működik az Istennel való kapcsolat. És csodálkozunk akkor, hogy hull szét a magyar társadalom, hull szét az egész európai társadalom, ami itt van körülöttünk, meg ereszkednek a családi kötelékek, megrecsennek. Nincsen átjárás lassan generációk között. Magányosodik el a modern ember. Mert magyarázkodunk, hogy miért nem lehet Istennel együtt lenni, és az életünket megpróbáljuk a világ felől megnézni. Isten másra hív. Térjetek vissza. S ha eltávolítod a te utálatosságaidat előttem, és nem ingadozol, és így esküszöl, hogy él az Úr hűségben, egyenességben és igazságban, akkor ő benne már, mint ebben a népben áldják majd magukat a nemzetek, és benne dicsekszenek. Hát éppen azt kellene legyen az Isten gyermekeinek az élete, hogy a világ lássa ezekben az életekben, hogy lehetséges. Lehetséges az Istennel való hűséges kapcsolat. Lehetséges a békesség, a megbékélés. Lehetséges az új, az Isten szerinti élet, még egy ilyen világban is, amiben benne élünk. És Isten és az ő gyermekei között nem áll semmi. Olyan szép ez a parancsolat, mikor azt mondja, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, az első parancsolatnak a vége. És azt jelenti, az én arcom előtt, én közöttem és te közötted. Ne álljon semmi az Isten és az ő gyermekei közé, és hányszor ott áll az életnek a kényszerűsége, hogy miért nem tudjuk Istennek az arcát, a színét közvetlenül látni, mert egy csomó minden beáll. És ha sorrendet állítunk fel őszintén az életünkben, testvéreim, akkor látjuk, hogy Isten hányadik ebben a sorrendben, az értékben. Mikor választani kell? Mikor az Istennel való kapcsolatomat akarom elmélyíteni, akkor nincsen semmi, ami közbe kerülhetne, ami elszakíthatna bennünket. Olyan gyönyörűen mondja Pál apostol, sem halál, sem élet, sem magasság, sem mélység, sem jelenvaló, sem elkövetkezendő, sem földi hatalmasság, semmi nem szakaszthat el minket az Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van. Semmi. Mert testvéreim, amikor az Isten kapcsolat megoldódik, akkor rendbe jön az élet. Akkor rendben jön a te életed. És rendben jönnek a kapcsolatok. Az Isten békességében és Jézus Krisztus szeretetében elviselhető lesz a világnak a szeretetlensége. És tudjátok miért? Azért, mert Jézus Krisztusban és az ő szeretetében visszatalál mindig az ember nem csak Istenhez, hanem visszatalál a másikhoz, a házastárshoz, visszatalál a gyermekhez, visszatalál a szülőhöz. Mert mire tanít Jézus Krisztus az ő áldozata és annak áldása, amely ránk árad? Arra, hogy Isten megbocsájt nekünk bűnösöknek. Bármilyen nagy bűnünk legyen, Krisztusban megbocsájt. És ebben a pillanatban az ember elkezd gondolkodni, ha Isten nekem a bűnösnek megbocsájtott, aki oly sokszor voltam hűtlen hozzá, miért ne bocsájtani meg én annak, aki itt van mellettem, a feleségemnek, a férjemnek, akivel megosztom a mindennapokat, a gyermekemnek, a szüleimnek, akivel lehet, hogy nem azonos értéken vagyok, de a vérség összeköt. Miért ne lehetne megbocsájtani testvér a testvérnek és felvenni újra a kapcsolatot és a munkatársnak? Testvéreim, néha van egy hamis képzet, hogy az a jó keresztény, aki sohasem vétkezik. Nem, testvéreim, a keresztény ember is vétkezik. A keresztény ember is bűnös ember. Ők is követnek el bűnt, csak az igazi keresztény ember megtanul bocsánatot kérni, és megtanul megbocsájtani. A kereszténység nem tévedhetetlenség, hanem visszatérés újra és újra az Isten bűnbocsátó szeretetében. És ha megéli az ember a saját életén ezt a bűnbocsátó szeretetet, akkor érzi, hogy neki is meg kell tenni a másik irányába, aki közel van hozzá, vagy aki távolabb van tőle. Ha Isten ezt tette, értem az ő fiában, Jézus Krisztusban, és a legdrágábbat feladta az ő egyszülött fiának az életét, akkor nekem is meg kell tennem. Ha meg akarsz térni, olvassuk Jeremiásnál, én hozzám térj vissza. És mondd azt, hogy él az Úr, és ne ingadozz, és légy bátor, és kezd el az újat. Szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek a tövisek közé. Hiszen hallottuk, aki nem hallotta, remélem ismeri, a Biblia olvasás rendjén hallott magvetőnek a példázatát, Jézus elmondja, hogy mi lesz a magnak a sorsa, amelyik a tövisek közé esik, amely terméketlen földbe esik. Ne vessetek oda, hanem szántsatok új ugart, új területet, és kezdjetek el egy újat, mondanám, radikálisan kezdjetek el egy újat, mert ez visz a jövőbe. És ne azt nézzétek, hogy nem lehet. A világhoz való viszonyulásunkban az Istennel való kapcsolatot elvéteni, hanem azt nézzétek, hogy ma is lehet. Különböző hagyományainkat szembesítve az élet mai valóságával, az Isten örökké való igéjének fényében lehet. Sőt, nem csak lehet, hanem ez az egyetlen érvényes, amely átvezet bennünket a jövendőbe. Testvéreim, nem a világ mércéje, és az azokhoz való alkalmazkodás fog minket megtartani és átvezetni a jövendőbe, mert ez ma eléggé negatív és pessimista, hanem az Isten Jézus Krisztusban adott szeretete és igazsága, amelyből kívánom, hogy minél több kerüljön be az életetekbe, hogy valóban új ugat szántsatok, és kezdjetek el egy újat, amelyben megtapasztaljátok Isten jelen valóságát, és tovább tudjátok adni a ti életetekkel. Amen. Szánts a szívünkbe a te igéddel, Urunk, új ugart, olyant, amelybe belehullanak az életnek magvai, és amelyben megtapasztaljuk Isteni szeretetednek a gyönyörűségét. Azért jó nekünk itt lenni előtted, mert az igébe belenézve, mint egy tükörbe látjuk, nem csak a mának, a tegnapnak, és az általunk tapasztalt történelmi időnek a tanulságait, hanem látjuk évezredeknek a gyönyörűségeit, látjuk, hogy a te igazságod mindig a te néped megtartásáért való volt. Te mindig azért szóltál, és szóltál bele a tieidnek az életébe, hogy megmaradjanak, hogy reménységük legyen. Jó nekünk tudni, hogy mindig szól az ige a maga gyönyörűségében. Ma is az ige hirdetők által is szembesít minket, akik jövünk különböző hagyományból, az örökké való igazsággal, hogy az életnek egy új kihívásában megtapasztaljuk a megmaradás útja és lehetősége, te benned biztosan jelen van. Köszönjük azt, hogy a te népedet a megmaradásra hívod, a jövendőre. Ezt a reménységet csöpögtesd a szíveimbe, ezzel ölelj át, ezzel küldj ki a világba. Ezzel erősíts meg minket, hogy ezért jó hozzá tartozni. Mert a hagyományok változnak, Néha el kell hagyni azt a helyet, ahol belenőttünk valami, mint a prófétának is el kellett hagyni az ő szülőhelyét, de te az újban is elkészíted a te népednek jövendőjét. Szeretnénk eléd hozni azokat a testvéreinket, akik most hálával állnak itt, gyógyulásukért, szeretetükért, amelyet talán csöndben majd oda tesznek a te kereszted alá megváltó Jézus Krisztusunk. És szeretnénk imádkozni azokért is, akikről nem tudunk, értük is fogad kedvesen könyörgésünket. Menj el hozzájuk a gyengeségben, a bizonytalanságban, és jöjj el mi hozzánk is, és kísér ki a hétköznapokba, Istenünk, mennyei jó atyánk. A te fiad Jézus Krisztusért engedd, hogy az életünk a hétköznapokban is a tiéd legyen, a lélek által megerősítve. Amen.